köszöntöm a fátyol mögötte, vagy hogyan válaszunk esküvőre szolgáltatott podcast hallgatóit. Podcastunk küldetése, hogy segítsük az esküvőket szervező párokat a megfelelő szolgáltató kiválasztásában. A podcast hosztjai Fehér Gábor, Karácsony Balázs és Lendvai Patrik ceremóniamesterek. Vendégem pedig Mor Dávid, esküvői fényképész, aki abban segít, hogyan válasszunk fotóst. Szia Dávid!
Szia Balázs!
Köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Mivel, hogy az időnk rövid, és úgy gondoltuk, hogy ez egy körülbelül 8 perces dolog legyen, én egyből a közepébe vágnék. Hogyan lettél fotós?
Nagyon röviden úgy, hogy jó vagyok benne. Egy picit bővebben kifejtve az egész úgy kezdődött, hogy főiskola, kommunikációs szak és volt vizuális kultúra miatt videóstúdió bent a... Főiskolán elmentem ilyen operatőri képzésre, most ezt nem filmes operatőrként kell elképzelni, hanem hogyha valaki TV2, RTL Klub, stb. Kereskedelmi tévébe megy operatőrnek, akkor tudja, hogy mi az aranymetszés, és hol nyomja meg a reg gombot. Na most. Itt jön egy nagyon hosszú része a történetnek, amit lerövidítek, valaki felkért esküvői videósnak, nagyon megtetszett, elkezdtem esküvői videósként dolgozni, aztán egyszer csak belém repült, hogy én szeretnék fotózni, és most itt vagyok.
És itt, és valójában akkor ez egy rövid út volt, mármint a videótól a fotóig eljutni.
A videótól a fotóig rövid út volt, onnantól kezdve, hogy először voltam esküvőn, mint fotós, odáig eljutni, most már főállásban esküvői fotózással foglalkozok, az egy picit hosszabb szakasz.
Ez körülbelül mennyi idő? Mióta mondod azt, hogy te esküvői fotósként dolgozol?
2010 volt az első év, amikor esküvőn fotóztam. Ott kezdtem el szépen építeni a portfóliót, ügyfélkört, stb. És 2014 volt az az év, amikor azt mondtam, hogy mostantól csak ezzel szeretnék foglalkozni. A korábbi civil munkám kárára mentek már a hétvégék, meg a foglalásom, a hétköznapi fotózások. Vettem egy mély levegőt, kértem engedélyt kedves nejemtől, hogy mi lenne, hogyha én csak ezzel foglalkoznék, azt mondta, próbáljam meg, bejött.
Akkor még nem is volt a nejed?
Akkor még nem volt a nejem, az már 3 éve.
Na, de valójában az is érdekelne még, hogy akkor körülbelül mennyi esküvő van mögötted így, mint fotós?
Na, ezt kéne most nagyon gyorsan összeszámolnom.
Úgy mondom, csak, hogy nagyságrendileg.
Nagyságrendileg gyors matek, egy évben körülbelül 28 és 32 esküvő, amit megcsinálok. Ezt csinálom 10 éve, főállásban. Hát szerintem közeledek az 500-hoz, de lehet, már meg is van.
Hát egy a matek alapján simán lehet.
Gyenge vagyok matekból, de megkockáztatom.
De valahol azért nagyságrendileg több száz, az biztos.
Jó pár száz.
Jó pár száz. És maga a fényképészet, az egy csodálatos dolog, rengeteg ága van. Hogy az esküvőknél álltál meg és kötöttél ki?
Kis kitérővel kezdem. Nem szeretem, hogyha azt mondják rám, hogy művész vagyok. Nem vagyok művész. A fotoművész választ magának egy ágat, lehogy Isten többet, amit örömmel tud csinálni. Én az esküvői fotózást azért választottam, mert örömmel tudom csinálni, viszont nem csak ez a lényege, hanem az, hogy talán az esküvői fotózás az, amit a legmozgalmasabbnak tartok. Ott vagyok a legtöbb emberrel interakcióban, a legtöbb különféle emberrel interakcióban, és ezeket nem csak elkapni pillanatokat, hanem úgy meg is figyelni csak úgy magamnak, ezeket nagyon szeretem.
Én is ott vagyok az esküvőkön, és látom, hogy alapvetően nagyon-nagyon sokrétű, nagyon sok inger ér, nagyon sok dolog történik, és valóban egy olyan mozgalmas dolog, ami nem is egy helyszínhez kötött, mint mondjuk a stúdiófotózás. Nyilván gondolom és tudom, hogy rengeteg utómunka van, de ettől függetlenül maga a nagy nap, amikor tudsz segíteni a pároknak, az egy fantasztikus élmény neked is. És ugyanúgy nekem.
Abszolút, és hiába élem át hétről hétre, péntekről szombatra ugyanazt, idézőjelesen az, hogy ugyanazt, mindig más minden esküvő. Hiába van ott a fehér ruhás mennyasszonya, most az elmúlt 3 év divatja szerint kéköltönyös, barna cipős vőlegény. Lényegében ugyanaz történik, de mindig más, hogy zajlik le az esemény.
Ezzel teljesen egyetértek, én is végigkövetem ezeket. Milyen szempontok alapján választanak a párok szerinted, illetve miben tudod segíteni a párokat? Milyen szempontok alapján válasszanak esküvői fényképészt?
Én elmondom, hogy szerintem miért engem választanak nagyon sokan. Megnézik a portfólióimat, a képeimet, és azt mondják, hú, ez a srác, ez jó. Megnézik más fotósnak a képeit, ez a srác, ez a hölgy is nagyon jó, ez is nagyon jó, ez is nagyon jó. Ez már az emberekre jellemző vizuális kultúra, ez leszűkíti azért az ügyfélkört, és lényeg az, hogy ott vannak, hogy akkor van 3-4-5 jelöltjük, és hogy ki legyen. És akkor...
Hát gondolom, őket belehívják személyes találkozóra.
Így van, ajánlat, kérés, és hogyha az ár belefél a büdzsébe, mindig az árat nézik utoljára, akkor jön a személyes találkozó a kiválasztott szolgáltatóval, vagy jelölt szolgáltatóval, és én szerintem én itt nyerek. Mert ha az ember nem szeret esküvőkön dolgozni, akkor hiába a gépuska szájjal mondja, hogy ő mit csinál egy esküvőn, az nem ugyanaz, mint ahogy én szintén gépuska szájjal elmondom, hogy én mit csinálok egy esküvőn.
Hát ezt ugye, nem kell letagadni, hogy azért találkoztunk már esküvőkön, és tudom, hogy ha veled vagyok egy esküvőn, akkor a fotózás részét, akár egy ilyen csoportképes részt teljesen rád bízhatok. Én akkor tudom a háttérbe csinálni a dolgokat, úgy irányítasz, ahogy kell. Így és van. Azt csinálja násznép, amit mondasz.
Így van, és közben te tudsz hozni nekem egy kólát, mert rendes emberről.
Abszolút.
Na, szóval a lényeg az, hogy amikor a párok leülnek velem beszélgetni, azt látják, hogy itt ez a Pali, aki nagyon lelkesen dumál nagyon sokat az esküvőről, és nem kell kérdezniük, mert ő elmondja pontosan, hogy ő mit és hogyan fog vagy szeretne fotózni a sminkesnél, az öltözésnél, az első meglátásnál, a kikérőnél, ha van kikérő, a különböző szertartásoknál, a lakodalomban, a vacsora előtt, a vacsora után. Ezeket mind elmondom nekik, és akkor tudják jól, hogy én nem fotoművész vagyok, én egy egyszerű esküvői fotós vagyok, mondhatni iparos, csak én nagyon szeretem a munkámat, állandóan pörgök az esküvőkön, és azt mondják, hogy oké, erre az emberre rá merem bízni a napunkat.
Teljesen érthető. Sőt, ha már itt tartunk, és ennyi minden információt átadsz, és elmondasz a pároknak a találkozón, akkor mi az, amiben úgy érzed, hogy ők igazán bizonytalanok? Mi az, ami alapján nehezebben tudnak dönteni?
Nagyon sok mindenben, nem is tudnám kiemelni. Én inkább ennek az okát mondanám, hogy vagyunk mi, aki egyében nagyon sok esküvőn vagyok. Mit tudjuk, hogy mi történik egy esküvőn? Egy átlag ember, egy hölgynek, akinek megkérik a kezét, menyasszony lesz főleg, elkezdik szervezni az esküvőiket, és...
Talán ez az első, és az
első sok, hogy most mi legyen? Mert hogy ők nincsenek annyi esküvőn, mint mi vagyunk, nem tudnak annyira felkészülni rá. Tehát ők nem tudják, hogy mi vár rájuk egy esküvőn. Azt tudják, hogy egyszer oda kell menni az anyakönyvvezető elé, egyszer, hogyha akarják, oda kell menni a választott egyházuk képviselője elé egy szertartásra, de azon kívül, hogy mi hogyan történik, ezt csak onnan tudják, amit A. a szüleik elmondanak nekik, B. hogyha már voltak esküvőn vendégként, azt ők tudják. És amikor leülnek veled vagy velem beszélgetni, és akkor én megkérdezem, hogy és a fodrász az kimegy hozzátok házhoz, hogy pedig én megyek majd ki a fodrászüzletbe, és onnan ott sminkelnek, vagy máshol mi sminkelni, ez az első. Nem tudják. És ebből adódik a többi, tehát ez nagyon sok rétű, milyen ruhát érdemes választani, és akkor ugye legtöbb fotós megből mit mond? Abroncsot ne. Azon kívül tök mindegy, amilyet te szeretnél. De már ez is egy faramúci helyzet, mert azt mondjuk, a ruhád olyan legyen, amit te szeretnél, elmegy rengeteg esküvői ruhaszalomba, és ugye a lehetőségek tárháza, a bőség zavara, itt már meg tudjak akasztani a párokat.
És amúgy abroncsot miért ne? Ezt én sem tudom.
Kezdem a mennyasszonyok szemszögéből, nem mindig a fotós panaszkodjam. Ha egy mennyasszony kiválasztja magának az első ruhát, ami nagyon tetszik neki, álljon oda a tükör elé, nézze magát, és azt mondja, hogy jaj, de szép. És tényleg szép. Na most képzelj el, hogy 12 órán keresztül ebben a ruhában van. És akkor üljünk le benne. Most képzeljük el a templom sort, hogy végig megyünk a széksorok között, hogy lényegében a nagy abroncs miatt nem fér el mellette, vagy az örömapa, vagy a vőlegény, ahogy bekísérni a templomba. Tánc közben kényelmetlen abszolút tud menni, fotózásnál sem jó, mert maga az abroncs elrejti azokat a női vonalakat, amiket én a fotózáson szeretnék visszaadni, és nem azért, mert én szeretném visszaadni, mert ezek a női vonalak azok, amik miatt többek között a vőlegény őt választotta.
Na, akkor is mint egy plusz info, ami még nekem is az. Persze nyilván azt én is érzem és tudom, hogy a táncnál esetleg nehezebb a vőlegénynek a feladata ilyenkor, vagy ha vacsoránál már nem tud leülni és nem merenni egy falatot sem az asztalnál. Ezek azért már keményebb dolgok. Ott a próba helyszínén körülbelül egy fél órát van rajta a ruha, utána meg egy egész napot, 12-14 órát kell abban kibírnia.
És azt nem tudom hangsúlyozni, hogyha elmennek ruhát próbálni, vigyék magukkal anyukám nővéren kívül a barátnőket is, és mindegyikük nézze végig, hogy kell a mennyasszonyi ruhát feladni. Egyszer, kétszer, nem szégyen, nem ciki fölvenni mobiltelefonnal és visszanézni az öltözés közben, mert mi lesz az első kérdés, miután félig rajta van a ruha? Ezt hogy kell bekötni?
Ki segít? Menjünk el mosdóba, és itt tovább.
Így van.
Legyen egy segítő. Jó! Na de, visszatérve rád, meddig van szükség rád egy esküvőn, mikortól és meddig vagy te ott általában? Vagy vannak esetleg különböző csomagok, ha lehet így gondolkodni ebben?
Az, hogy mikortól van rám szükség, azt az ifjú pár eldönti. Én mondhatom neki a támpontokat, hogy miért jó, hogyha már ott vagyok a készülődésnél. Azért jó, hogyha ott van a fotós a készülődésnél, mert ez az az első folyamat, amikor a mennyasszonnyal úgy bánnak konkrétan, mint egy hercegnővel. Akkor nem az van, hogy gyere ide, gyere oda, ide ülj le, ott tartsd a poharat, stb., hanem az van, hogy így jó a smink, így jó a hajad. Ha nem jó, akkor még változtathatunk rajta. Tehát egy hollywoodi színésznőnek érezheti magát a mennyasszony. Ez a nőiességnek egy azon része, amit érdemes lefotózni, viszont mindig el szoktam mondani, hogy ezt akkor érdemes, hogyha olyan helyszínen vagyunk. Nagyon sok szép, gyönyörű fodrászüzlet van, de vannak, amik nem szépek. Ott már ezek a képek nem fognak átjönni. Nagyon sok szép, sminkes stúdió van, de van, ami nem szép, ott már nem érdemes. A készülődést akkor érdemes fotózni, hogyha ott van háznál, a lányos háznál, ahogy szoktuk mondani, mert az a mennyasszonynak mégiscsak egy kényelmesebb, otthonosabb környezet, ahol jobban feloldódik, ahol a koszorús lányok a barátnők körbevehetik, elpoinkodhatnak, röghetnek, és akkor én szebb pillanatokat tudok elkapni. Ilyenkor érdemes ott lenni a készülődésnél. Hogy meddig érdemes maradnom, ezt a programok befolyásolják. Általánosságban én azt szoktam mondani, hogy van nekünk ugye egy mennyasszonytáncunk. Elmennek, átöltöznek, mennyecskörül, ha visszajönnek, folytatódik tovább a buli, esetleg egy gyertyafény kering. levegővel, vagy csillagszóróval vonulunk be, ez legyen mindenképpen megörökítve. Innentől elkezdődik a buli, és azt mondom egy hivatalos fotósnak eddig. Innentől kezdve jön a lakodalomnak az a része, ami...
Amit már nem érdemes fotózni, vagy nem kell.
Amit jobb, ha nem fotózok.
Vagy jobb, ha nem fotózunk. Összességében a szolgáltatói csapat egy része körülbelül ilyenkor hagyja el a bázist, tehát ugyanúgy a ceremóniamester, vagy vőfély, fotó.
Így van, ilyenkor köszönünk el.
Már elköszönünk, mert...
Parkolóban az utolsó pacsik.
Így van, aztán see you later, vagy hát valamikor még, általában azért többször találkozunk.
Ilyenkor szoktuk körbefogadni, ki hova megy holnap vagy jövő héten. Te is, én is ott találkozunk. Szervusz, pacsi, haza, alvás.
Na, ha már itt tartunk, mert azért van, gondolom, rengeteg sztori, amit el lehetne mesélni esküvőkből. Ha van éppen a fejedben egy vagy kettő ilyen rövidebb, amit abszolút ilyen pozitív dolognak éltél meg, és sztori jellegű, mesél nekünk egyet.
Pozitívat mondanék, egyébként azt leszögezném, hogy általánosságban nézve az esküvők 100%-a leszokott menni úgy, ahogy a párok eltervezik. Pozitív példának én visszahoznám szeptember 4-ét Ravaszkulinárt, veled voltam, te voltál a ceremóniamester, és azt azért jegyeztem meg, mert az ifjú pár már egyszer átszervezte az esküvőjét az ismert dolgok miatt.
Ráadásul valóban így volt.
Ráadásul a nászné felek külföldről érkezett. Tudom, hogy nem beszélünk a Covidról, de ez egy pozitív dolog. Tehát a nászné felek külföldről érkezett. Ennek ellenére a pár ragaszkodott hozzá, hogy meglegyen az esküvő. A násznép nagyon jól viselkedett, szeretném leszögezni, tehát ez nekik is köszönhető, és valahogy az egész esküvőnek ez a Stayin' Alive
hangulata volt.
Meg nem a 70-es évek diszkó számára gondolok, hanem a hangulatára, hogy ez az esküvő akkor is lemegy, szeretik egymást, egybe kellünk. A vendégek lényegében majdnem 1500 kilométert utaztak az esküvő kedvéért, ők is jól akarták magukat érezni, és én úgy érzem, hogy amit mondtam is neked szintén a parkolóban az utolsó pacsinál, hogyha ez lett volna az idei szezon utolsó esküvője, akkor meg vagyok elégedve. Mert ez egy olyan pozitív töltetet adott nekem, hogy wow, alig várom, hogy a képeiket retusáljam.
Igen, minden összeállt, én is úgy érzem teljesen ott azon az esküvőn, és működött. Nyilván ezt tudjuk, hogy rengeteg munkád van, és nagyon sok pár tisztel meg azzal, hogy felkérjen esküvői fényképésznek az esküvőjükre. Fontos kérdés, gondolom a párok is felteszik, mennyi idő alatt készülnek el a képek az esküvő után? Mikor tartasz ott, hogy le tudod adni a képeket, és azt mondod, hogy itt van minden, tessék.
Ez egy annyira fontos kérdés a párok részéről, hogy meg se várom, amíg megkérdezik, én elmondom nekik, hogy magát egy esküvőt kompletten, most általánosságban beszélek, az körülbelül 800-1200 kép is lehet a lakodalom mennyiségétől függően, ezt én mind utómunkázom, egy részét retusálom. És elmondom nekik, hogy ez nekem, hogyha nagyon nekiülök, 2 hét alatt megvan. De ugye én lényegében nekem kora tavasszal indul az esküvői szezon, néha januárban, februárban, én minden hétvégén esküvőn vagyok. A feldolgozandó képek száma pedig csak gyűlik.
Torlódik egy picikét a dolog, és
így van, úgyhogy azt szoktam nekik.
Nyúlik az időpont.
3 hónapot szoktam kérni. Tehát elköszönök tőlük az esküvőn, leghamarabb 3 hónap, amíg jelentkezni fogok a készképekkel. Ilyenkor el szoktam nekik mondani, hogy ők ezt tudják, mert most elmeséltem nektek. Ti nem fogtok engem zaklatni. Viszont a szüleitek, nagyszülők, barátok ezt nem fogják megérteni, ők ezt nem hallották, hogy
ők
én elmondtam.
Titeket fognak zaklatni.
Így van, ők titeket fognak zaklatni, amit ti hősiesen hárítotok egy ideig, de aztán úgy is nálam csattal le. Na, ezt megelőzően szoktam azt csinálni, hogy az esküvőt követő 1-2 héten belül mindenképpen küldök egy kis válogatást.
Ez biztos, hogy sokat segít.
Sokat, meg ez nekem is.
Azt lehet küldeni a családnak, barátoknak.
Így van,
és a nagyobb képanyag mindenkivel.
Azt meg tudják osztani mindenkivel, örülnek neki, és én is látom, hogy azok a utómunkálatok, amiket ezeken a képeken látnak, ez nekik jó, én jó úton járok. Tehát nagyobb nyugalommal tudok nekiállni a maradék 900 képnek.
Azt a hallgatók most nem látják, hogy te nagyon elegánsan fel vagy öltözve, mert hogy innen is esküvőre mész. Most egy október elé esküvőt, akkor gyakorlatilag karácsonyra meg is kapják talán a képeket majd. Ugye egy jó kis fa alá, egy csomag érkezik majd.
Nagyon bízom benne, hogy karácsonyra megkapják a képeket. Általában az, ugye a megbízási szerződés nekem benne van, hogy 3 hónap minimum. Most októbertől bárhogy számjuk, az a 3 hónap karácsonyon túl van, viszont nekem is nagyobb lelki nyugalom, hogyha a karácsonyt én úgy tudom végigszenvedni a falat, hogy képek viszont már nincsenek hátra. Úgyhogy általában ez a november-december elejé időszak, amit nagyon meghúzok, akkor beköltözök a kis dolgozószobámba, leülök a számítógépek elé, és a kis családom nem lát belőlem semmit, kora reggeltől késő estig, viszont így karácsonyra már mindenki megkapja a képeit.
Nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést.
Remélem, én köszönöm, hogy itt lehettem.
Tudtunk segíteni a mennyasszonyoknak és a vőlegényeknek is ezekkel a gondolatokkal. Most viszont utadra engedlek, mert tudom, hogy dolgod van, és nem sokára már egy esküvőn élvezheti egy násznép a társaságodat. Köszönöm még egyszer.
Én köszönöm még egyszer.
Minden jót, ciao.
Ciao. Sziasztok.
Szia, Dávid.